itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Máréfalvára kalauzoljuk Önöket. A település községközpont 2004-ben vált ki Fenyét községből. Nevét először egy 1556-ban kelt oklevél említi. A falu feletti hegycsúcson álló vár régészeti leletek tanúsága szerint bronzkori eredetű. A falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, mivel itt Márévárnak egy őrtornya állott. A környék számos barlangja a vészhelyzetben a lakosságnak menedéket adott. A mai álló temploma 1772-ben épült, 1783-ban Szent Imre tiszteletére szentelték fel. Mai állapotát az 1908-as évi bővítés során nyerte el. Az iskola főépülete állami iskolaként 1937-ben épült, 1996-ban Nyírő József a nagyszéke író nevét vette fel. Máréfalva a székelykapuk hazája. A ma is álló legrégebbi faragott festett székelykaput 1858-ban állították a papilak elé. Neves szülöttei között említhetjük Balázs Imre festőt és Kovács Piroska tanárnőt, néprajzi gyűjtőt.
Én úgy gondolom, hogy Máréfalva egy jó hely, jó adottságokkal, jövőbeni elképzelésekkel.
A nagyiskolába 190 gyerek körül van, 0-tól 8-ig.
A színjátszó csoport megalakulása 2022-ben történt, és ezen kívül tánccsoportja is van Máréfalvának.
Sok feltöltődést ad, mikor az emberek meg vannak elégedve avval, amit csinálunk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kovács Imre vagyok, Máréfalva község polgármestere.
Mióta vezeti a községet?
2016 óta foglaltam el ezt a beosztást. Az a szerencsém, hogy nem egyedül felelek érte, bár a végén én vagyok a legutolsó aláíró, akár egy dokumentumban. Hála jó Istennek, vannak olyan kollégák, akik az elmúlt 8 év során, vagy akár később is annyira mellém álltak, és annyira a falu érdekeit nézték, hogy bizonyos dolgokban már biztonságban érzem magam, és jobban oda tudok figyelni, akár bátrabb is lehetek, mert hogyha van egy olyan háttér, ami biztosítja számunkra a törvénykezést és a legalitást, akkor bátrabb dolgokba is és nagyobb dolgokba is belemerünk menni a tevékenységeink során.
Egy fiatal községről beszélünk, 2004 óta létezik Máréfalva, mint község, addig Fenyéthez tartoztak. Jó volt ez a leválás?
Azóta eltelt 20 év, amiből 2 mandátumot, 8 évet én vezettem. Úgy vettem át a települést, hogy már be volt valamennyire járatva az adminisztrációs tevékenység, de az elmúlt 20 év során annyira ki tudott bővülni Máréfalva, hogy önállóan látja, hogy mire van szüksége, és hogy milyen területeken kell fejleszen. Közben adódik az a probléma, hogy nem mindenre van lehetőségünk, akár ha anyagi részt nézünk, akár ha a törvények betartását nézzük. De ma már önállóan tud teljes mértékben működni Máréfalva, és csak a saját érdekeire fókuszálva próbál pályázni, és olyan lehetőségeket biztosítani a község számára, amely élhetőbbé teszi a következő időszakokban.
A közművesítés az már a kiépült?
Egy része kiépült, 60%-on vagyunk jelenleg, viszont most a Hargita Víz Egyesület keretén belül lehetőség adódik arra, hogy a további elmaradt víz- és csatorna rendszert kiépítsük.
Az utcáknak az aszfaltozásával hogy állanak? Mert én, ahol jártam, ott látom, hogy rendben vannak az utcák is, a mellékutcák is.
2016 és 2020 között volt egy olyan lehetőség, ahol 2 pályázati intézkedésben sikerült az utcák több mint 90%-át leaszfaltozni. Voltak olyan helyek, ahol tulajdonjogi problémák miatt kimaradt egy pár utca, de zömében megvannak ezek. Az egyik pályázatot kormánypénzből, a másikat pedig uniós finanszírozásból tudtuk kivitelezni, így nagyjából lefettük az utcáink modernizálását aszfalt réteggel.
Hány lakósa van Máréfalvának?
A 2021-es népszámlálás szerint 1995-en vagyunk Máréfalván.
Mivel foglalkoznak?
Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon elszomorító, hogy az aktív emberek jó néhányada, az külföldön keres most is munkát. Lévén, hogy nem volt kollektivizálás a múlt rendszerben, Márifalva még mai napig nagyon ragaszkodik a földhöz, és ezáltal a teljes mezőgazdasági tevékenységhez. Előnyünk az, hogy Székelyudvarhely 8 kilométerre található tőlünk, nagyon sokan bejárnak még mai napig, és az ottani munkalehetőségekből tartják fent a családjaikat. A mezőgazdaság egy kicsit átértékelődött az elmúlt időszakban, a szarvasmarha tenyésztés keretén belül a húsmarha tenyésztés lett kifizetődőbb. Jó néhány gazda 5-10 tehenet tart. A nyári időszakban ezek az állatok a közbirtokossági legelőkön legelnek, évvégén eladják a borjaikat, és abból a pénzből éldegélnek, vagy akár van olyan személy is, aki jövedelem kiegészítésként használja ezt a félig önellátó gazdaságot.
Vállalkoznak is?
Vállalkozás szempontjából van 2 darab fűrészüzem, ami nagyobb volumenű. Van egy mezőgazdasági szövetkezet, aki egy kicsit intenzívebben gazdálkodik. A többi vállalkozás az kisebb KFT, illetve egyéni vállalkozások tevékenységei során működnek. Itt azért lehetne javítani még Márifalván, csak úgy gondolom, hogy az emberek félnek egy vállalkozást elindítani, nem az adó miatt, hanem a dokumentumok és a sok ellenőrzés miatt inkább hanyagolják ezt a részét az életformánknak.
Turizmusban vállalkoznak?
Szerencsére van turisztikai adottságunk a Márifalvi patakban. Ott most látok valamit kiépülőben, úgy, hogy az törvényes keretek között működjön, és bízom abban, hogy a következőkben többen fognak erre a szakterületre ráállni.
Mennyire vonzó Márifalva, mert a városhoz közeli települések vonzzák a városon lakókat, tehát költöznek-e ki sokan Márifalvára, célfalu-e Márifalva?
Hát sajnos nem vagyunk teljesen perem vidéke Székelyudvarhelynek, nem annyira gyakori a kiköltözés, bár örülünk, hogyha valaki itt képzeli el a jövőjét, és itt vesz házat, vagy akár épít is. Ez inkább a Márifalvi patakban látható.
Hazatelepülnek? Elszármazottak?
Elég sokan igen, szerencsére. Az a probléma, hogy amivel odakint dolgoztak, a legtöbbször azt itthon nem folytatják. És úgy gondolom, hogy azok a személyek, akik akár mezőgazdasági tevékenységben vagy építkezésben dolgoztak a külföldi munkájuk során, az jó lenne itthon valamilyen formában elültetni és azzal foglalkozni, mert megvan a háttér, megvan az, hogy mire van igény az adott munkatevékenységen belül, de azt nem igazán látom, hogy ugyanazzal foglalkoznának, mint amivel dolgoztak külföldön.
Van arra példa, hogy azok, akik időszakosan vagy hosszabb ideig vállalnak külföldön munkát, azokat elveszíti a közösség? Tehát annyira megalapozódnak ott, hogy nem jönnek, vagy nem tudnak hazajönni?
Legtöbb embernek hazavágyik a szíve, hála a Jóistennek. Valószínűleg annak is köszönhető, hogy van jó néhány egyesület, amelynek a működése annyira elragadja a külföldön dolgozó szemét, hogy hazajön akár egy futballmeccsre, akár egy kulturális rendezvényre, vagy egy tűzoltó eseményre. Tehát vannak olyan működések és tevékenységek Márifalván, amelyek visszavonzák az embereket, és senkinek sem idegen a márifalvi közélet. Ha elmegyünk egy futballmeccsre, akkor a külföldről hazajövő személy vasárnap azzal kezdi, hogy délután elmegy és megnézi, hogy hogyan játszik a Márifalvi Medvenyelv sportegyesület.
Márifalva, ha szóba kerül, általában a székely kapukkal hozzák összefüggésbe, mennyire nehéz majd a jövőben ezt a képet megtartani. Mert nagyon sok településen azt látjuk, hogy akik esetleg külföldről jönnek haza, azok hozzák az ottani szokásokat, divatokat, és lassan változik meg az egész székely táj. Márifalván meg lehet-e őrizni ezt az értéket?
Nagyon nehéz megőrizni, ezt be kell valljuk, mivel nem úgy működünk, mint egy múzeum vagy egy skanzen, hogy elmegyünk és megnézzük, hogy mi volt régebb, hanem a 21. századnak megfelelő építkezési forma, tájrendészet az teljesen eltér attól, ami volt az 1800-as vagy az 1900-as évek elején, és azt össze kell hozni, és le kell mondani arról, hogy ha a székelykaput megtartom, akkor nem biztos, hogy egy magasabb autó átfér alatta. Tehát ez egy óriási kín, de próbálunk arra fókuszálni és meggyőzni azokat az embereket, akiknek a tulajdonában székelykapu áll, hogy őrizzék meg ezeket, viszont nem biztos, hogy egy mediterrán építkezésű kerttel azt össze lehet úgy hangolni, de részemről mindenkinek van egy piros pontja, más sajnos nem tudok adni senkinek sem, aki megőrzi a székelykapuját. Jó magam is azt állítottam 2016-ban, igaz, ez egy kis kapu, nem kötött, így jobban tudom használni, hogyha esetleg olyan autókon járok át alatta.
fiatal emberrel beszélgetek, sok panaszt keresik-e fel a Máréfalviak?
Igen, gyakori a szociális panasz, gyakori a medvekérdés, gyakori a tulajdonjogok tisztázása, gyakori a vízcsatorna kérdése ott, ahol ez még nincsen kiépítve. Minden nap találkozok problémákkal, minden nap jön valaki, akár egy jó ötlettel is. Úgy gondolom, hogy önkormányzatunk eléggé nyitott a közösség számára. Segítünk a dokumentációik összeállításában is, akár amire nekünk a törvény lehetőséget ad. Úgyhogy mindenféle formában nyitottak szeretnénk lenni azoknak az embereknek a részére, akik akár egy dokumentációt évente egyszer látnak, és nincsenek benne rutinszerűen, hogy azt hogy kell összeállítani, és mire kell figyelni ebben. Tehát ezt mi átérezzük, átéljük, és ebből kifolyólag próbálunk segíteni a község lakosainak.
Ha ilyen sokan látnak lehetőséget külföldön, a polgármester úr nem csábította a külföld, mert itthon maradt. Most vezeti a községet, de hát bizonyára látott itthon is jövőt.
Hát fennel tudja, hogy nem kötöttem ki külföldön. Egyetemi éveim után ugyanúgy visszakerültem a mezőgazdasági tevékenységben, aztán volt lehetőségem munkát találni a megyei tanács egyik alintézménynél, a Hargita megyei agrárkamaránál. Így elméleti és gyakorlati szinten is láttam a saját szakmám, amit választottam már gyerekkorom óta, és próbáltam itthon maradni, aztán választani ebből egy olyan szerepet, hogy vidéki polgármesterként dolgoztam tovább, és arra figyelni, hogy mire van szüksége valójában a vidéki embernek.
Lesz jövő itt Máréfalván?
Biztosan lesz jövő, építkezünk, fejlesztünk, mindezt azért, hogy akár áthaladó embereknek legyen egy varázsa Máréfalváról, akár az itt élő ember érezzen egy biztonságot azzal kapcsolatosan, hogy megéri itt maradni Máréfalván. Vannak fejlesztéseink, van egy jó munkaközösségünk, van külön működő iskolánk, van egyházunk, tehát amire az embernek alapszinten szüksége van, azt megtalálja Máréfalván, és amiben nem tud ez a község lehetőséget nyújtani, most beszélhetek egy színházról, vagy olyan sporttevékenységekről, amit itt nem tudunk biztosítani, azt megtalálja Székelyudvarhelyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Máréfalva egy jó hely, jó adottságokkal, jövőbeni elképzelésekkel, mondjuk azt, hogy vannak nehézségeink is, de úgy gondolom, hogy az van mindenütt, bárhol érünk a világon.
Szilágyi Ferenc vagyok, a Máréfalvi Nyírő József általános iskola kinevezett igazgatója. Ez a második év, az első év az a tanuló év volt. Főleg abból kiindulva, hogy 9-12-ös liceumból jöttem 5-8-as iskolát igazgatni.
Van akit igazgatni? Van gyerek itt Máréfalván?
Az óvodával együtt olyan 250 gyerek áll az iskola. Az óvoda különálló épület, itt a nagyiskolában 190 gyerek körül van, 0-tól 8-ig.
Kimondottan csak Máréfalviak, vagy beszállítanak valahonnan ide gyereket?
Csak Máréfalviak. A településen már évek óta 250 gyerek körül mozog a létszám. Vannak évek, hogy több, vannak évek, hogy kicsit kevesebbek, de ez a létszám úgy tartósan. Tehát volt 290, volt 230, 260, tehát így a 250 körül így tartsa a létszámot szerencsénkre.
Minden osztály külön működik, vagy vannak összevont osztályok is?
Nem, minden osztály külön működik, nem kellett összevont osztályunk legyen. Így a tantestület a 20 tanár, óvónő, tanítónő létszámot tudja tartani.
Mennyire állandó ez a közösség?
Ez egy érdekes helyzet, mert amikor ide kerültem, ez tartott a leghosszabb ideig, hogy megértsem a dolgokat. Tehát van betanító tanárok, mivel kevés az óraszám, viszont ők vannak úgy, hogy címzetesek, és van ez az újabb szó, hogy viabilitással megkapták egy ideig. Tavalyhoz viszonyítva effektív két tanár cserélődött ki, a zenetanárnő, tanár helyett tanárnőt kaptunk, és a matematika katedrán most egy helyettesítő az idén végzett, tehát most kezdi. Reméljük, hogy megmarad. A többiek általában címzetesek.
Ingázók a kollégák, vagy helyben lakók vannak?
Vannak helyben lakók is, és ingázók is. Tehát sok az udvarhelyi tanárunk van Szentegyházáról is. A betanítók közül van a legtöbb ingázók. Tanítónénik között is van ingázós tanárok között is. Tehát olyan 40%-a ingázik. Többek között én is.
Milyen a gyermekanyag? Mennyire könnyű velük dolgozni?
Hát ezt inkább a tanároktól kéne megkérdezni, mivel nekem itt nincs abszolút órám. A tavalyi évet figyelembe véve olyan nagy problémák nem voltak. Tehát fegyelmi probléma nagyon kevés volt, egy pár eset, ami eljutott hozzám. Többit a tanárkollégák megoldották. A bukás főleg a nagyobbaknál volt, de egy-két gyerek, tehát az elhanyagolható. A tanárok megtesznek mindent. Az, hogy az eredmények nem azt mutatják, az nem csak a tanárőkön múlik.
Én kívülállóként úgy látom, hogy eléggé felszerelt az iskolájuk. Egy szép karbantartott iskoláról beszélünk. Milyenek a körülmények belső szemmel nézve?
Az iskola nemrég volt felújítva, ezért látszik ez a dolog, hogy jó fel van szerelve. Nagyon sok teremben okostábla van, kivetítő lehetséges minden teremben, tehát a felszereléssel nincs baj. A tankönyv, mivel 8-ig beszélünk, nagyjából van minden évben, ami nincs, azt kapjuk minden év elején szerencsénkre. Ebből a szempontból minden adott. A diákok látogatása az iskolába tavaly év elején egy kicsit döcögős volt. Aztán elindult a meleg ebéd program, és szinte mindenki jelen volt az iskolába. Most azt vettük észre, hogy a 190 gyerekből 3-4 hiányzik naponta. Tehát a hiányzásokkal még egyelőre nincs olyan nagy baj. A tavaly, amit én láttam, és amit problémának tekintettem, az az, hogy nagy volt a létszámmozgás. Tehát, hogy a szülők mentek külföldre, elvitték magukkal a gyereket, visszajöttek, visszahozták. Ez a legrosszabb eset, hogy akkor a gyerek nem tanul máshol. A jobbik eset, hogy beviszik udvarhelyre a nagyszülőköz, hogy ő hordja iskolába, de akkor már az udvarhelyi iskolába, vagy akár zetel, akár attól függően, hogy szülők onnan származnak. Tehát ez volt, amit úgy éreztem, hogy probléma, mert ilyen, hogy 25-30 diák mozgott. Volt, hogy jöttek hozzánk is, ugyanezért. Tehát ez a gazdasági migrációnak a hatása. Ez bizony a gyerekek fejlődésén látszik. Kimaradnak, visszajönnek, le vannak maradva, elfelejtettek mindent. Amúgy is ez a feldarabult tanévnek az egyik hatása az iskola másként. Tehát egész évben másként van az iskola, nem csak egy hetet. Reméljük, hogy jobbak lesznek az eredményeink az idén, mint a tavaly, amilyenek voltak a 8-os vizsgán.
Ez mennyire bolygatja meg a tanrendet? Mennyire lehet kiszokni egy hét alatt a rendszerből?
Nagyon. Én is kiszokok, nem csak a gyerekek. Tehát egy hét alatt úgy kell elgondoljuk, hogy az első modul alatt tanulnak valamit, egy hét, jön a következő modul. Hát egy hétig azon vagyunk, hogy amit az első modulban tanítottunk, azt felelevenítsék. És akkor utána foghatunk neki a másiknak. És akkor az megint csak 6 hetes, 4 hetünk maradt, hogy utolérjük magunkat. Tehát át kell gondolni a programot. Valamit a programmal kell kezdeni, mert ugyanaz a követelmény 30 évvel ezelőtt, mint most. Tehát a követelményeken nem változtattunk. Tanmenetén valamit igen, több a vakáció, jobban szétszórjuk, nehezebben tanulják meg. Azt figyeltem meg, hogy a gyerekek teljesítménye évről évre kisebb. Az átlag jegyek is csökkenő tendenciát mutatnak, tehát itt valamit kezdeni kell, és nem úgy kell kezdjük, hogy akkor a felmérést egyszerűsítsük, hanem a tanrendet egyszerűsítjük, és az alapján csináljuk a felmérést. Nekem ez a véleményem.
A szülők mennyire partnerek?
Egy év tapasztalattal azt kell mondjam, hogy segítőkészek. Tehát szülőbizottsági tagokat felhívjam, elbeszélgetünk, bejönnek, ha megkére, elmondják a meglátásaikat. Tehát partnerek. Nagyon elvárják ezt, hogy ezért szóljunk az iskolai problémákról.
Otthon segítik a diákot, vagy ha nem tudják segíteni, de legalább oda ültetik? Vagy sok gyerek úgy jön vissza másnap, ahogy elment az előtt való délután?
Működik itt a Dévai Alapítványnak egy délutáni iskolája, ott 15 rászoruló gyereknek biztosítsák a tanulási feltételeket. Jól megválogatják, hogy kik azok, akik tényleg nagyon rászorulnak, és segítenek ebben. Az egyes gyerekeknél pedig úgy jövő az, ahogy elment.
Hol folytatja a Mári Falvi gyerek, ha elvégzi a 8. osztályt?
Legtöbbjük Székelyudvarhelyén. Egy-kettő folytassa az Etelakán, a Vörös Fortunádban, és nagyon ritkán folytassák Csíkszeredába.
Arra volt példa, hogy 8. osztály után nem ment tovább, vagy még a 8-at sem végezte el?
Sajnos igen. Olyan példa is volt, hogy a 2. osztály után kimaradt.
Magyarok is?
Inkább a kisebbség. Náluk ez valahogy bevett szokás, hogy időszakosan kimennek dolgozni, és ők viszik a gyereket, mert nagyszülők nincsenek, mikor visszajönnek, le van maradva, és akkor ez a szakadék növekszik az időfolyamás. Akkor inkább megpróbálják, hogy 2-3 évig is ugyanabban az osztályban járassák, tehát mondjuk 2. Olyan diákunk is volt, 4 évet maradt ki, és ő kérte a szülőket, hogy írassák vissza, és most jár becsületesen. Tehát ott is vannak kivételek.
Sok iskolában működik az iskola elhagyást megelőző program. Ez mennyire hatékony? Hogy látja az igazgató úr?
Ez érdekes, mert könnyű táncba vinni valakit, aki akar táncolni. De aki nem akar táncolni, azt hogy lehet felkérni a táncra.
Azért, mert én úgy látom, hogy ez is olyan pénznyelő program, mint akármilyen környezetvédelmi, szórólapos, meg egy csomó olyan program van, ami elméletileg jó, de a gyakorlatban én sok hasznát nem látom. Az, hogy közösen kirándulunk egyet, attól nem biztos, hogy megszereti az iskolát, vagy hogy elviszük moziba.
Kiskorúakról beszélünk, és a kiskorúaknál kell felügyelet. És egyes családokban ezt nem tudják biztosítani. És akkor rá vannak kényszerülve, hogy vigyék maguk. Vannak, akik megpróbálják a gyámhatóságon keresztül gyámra bízni. A szülőnek, ha fontos a gyereknek a tanulása, akkor mindent megtesz. De még szülőnek nem fontos. Annak mindegy, hogy milyen programmal dolgozunk, hogy ösztöndíjat kapnak, hogy délutáni oktatás. 4 óra, 5 óra utántól a gyerek nincs felügyelet alatt, hogyha nincs valakire rábízva. Tehát a felzárkóztatás az jó alapötlet. Csak a kivitelezéssel esetenként kell gondolkozni, hogy hogyan lehet. Én csak dicsérni tudom a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, hogy ilyeneket is felvállalt. Az első, amikor én ezt láttam, hogy van délutáni program, sajnos csak 15 gyerekkel tudnak foglalkozni, mert önkénteskednek, ott elférne még 4-5 ember, akkor az összes ilyet ott meg tudnák tanítani, és ott tudnának készülni. Az iskolánkban ez a skála dupa skála, szép magyarul. Jó lenne, ha működne, csak megint az van, hogy a tanítónők és a tanárok fele formája ingázik, és plusz munka nehezen vállalódik, nincs rá fedezett, és nekik is családjuk van.
Nyírő József a névadója az iskolájuknak. Miért döntöttek Nyírő József mellett? Milyen kapcsolata van Mári Falvával?
Tavaly megkaptam a névadással kapcsolatos videót, megnéztem. A fő döntés az volt, hogy a nyírőművekben a hegyi emberek küszködését mutassa be, és ez volt a fő érv, hogy Nyírő Józsefet válasszák névadónak. 1996-ban vette fel a nevét, ha jól emlékszek, valamikor júniusban volt a névadási ünnepség.
Pedig azért sok neves embere van Mári Falvának, úgyhogy csodálkoztam, hogy miért nem őket választották, de hát van Balázs Imre képtár, és másnak is a nevét fel fogja venni valamilyen civil szervezet, vagy esetleg intézmény.
Utcát neveztek el Híres Mári Falvi emberekről, amit én tudok egy év alatt, amit láttam. Addig semmi kapcsolatom nem volt Mári Falvára. Én, amikor ide becseppentem, mintha holdról estem volna le, mert Mári Falva, ugye, átjáróház, Csíkszereda udvarhely közben. Csak az áll meg, akinek valami dolga van. És ugye Mári Falva leghíresebb a Székely kapuiról. Addig Mári Falváról annyit tudtam, míg kiránduló csoportokkal jöttem, mindig megszámoltattuk a Székely kaput, elég nagy szám jött ki. Ez volt az én tudomásom Mári Falváról, amíg ide kerültem. Azóta már megismertem a babácsit, a polgármester, akik tártkarokkal fogadtak, hogy jaj, de jó, hogy jött, reméljük sokáig marad.
És sokáig marad?
Na ez az, amin szinte minden hónapban gondolkozok, hogy meddig lehet bírni azt a sok újdonságot. Éveleje óta körülbelül 600 oldal törvényszöveget olvastam el. Az új tanügyi törvényt, az új belső rendszabályzatot, az új statútul elévulói, meg még a vezetőtanácssal kapcsolatos előírásokat, tehát bolondéria finoman kifejezve.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kamári falvi polgármesteri hivatal kulturális referenseként dolgozom itt. Többek közt az állandó Balázs Imre képtárunkat vezetem, és a turisztikában is helytállok, ami azt jelenti, hogy a vendégek fogadása és a községünk bemutatása, a Székely kaputúra, a tájház részletes bemutatása, illetve a képtár hosszanvezetése és az arról való beszélgetése, ami egyébként 2004. november 7-én nyílt meg, azokból a képekből lett ez a tárlat megnyitva, amit Balázs Imre nekünk falunk szülötteként ajándékozott, illetve 2022. október 25-én kibővítettük ezt a tárlatot, behoztunk újabb festményeket és grafikákat, hogy szélesebb ablakot nyissunk a világ felé, és a világot is be tudjuk hozni ide Máréfalvára.
Jönnek a látogatók, vagy alkalmi látogatók vannak?
Azt gondolom, hogy egy kicsit megcsappant, nem tudom, hogy minek köszönhetően, de egyébként van. Híre ment ugyanis a nagyvilág felé a kapukról szóló történetünk, hogy megőriztük és őrizzük mind a mai napig, illetve Balázs Imre képtár is elvitte jócskán a hírünket, úgyhogy vannak érdeklődők, vannak látogatók, szeretik az emberek ezt az ízű világot, amit mi a meséken keresztül adni tudunk mondjuk a tájház szobai falain belül, mert hogy olyan dolgokról beszélünk, mesélünk nekik, amik helyi adottságban megvannak, és akkor a történetek ráépülnek, hogyan éltek, mit csináltak, hogy nőtt fel két szobában, két család, több generáció, sok gyerek, és hogyan vették ki a gyerekek a részüket az akkori életből és a gazdaságból, mivel hogy az volt az egyetlen pénzforrása a családoknak. És belenőttek a gyerekek a mezőgazdaságba, a szülőkkel való kapcsolattartásba, ami napi szinten jelentett és nagyon sok együttlétet nyár folyamán, illetve megtanulták a munkát, a munka ízét, és megtanulták a felelősségvállalást is sokkal jobban, mint azt látom, hogy a mai fiatalokhoz képest.
Milyen a kulturális élet itt Máréfalván?
A színjátszó csoport megalakulása az is szintén 2022-ben történt. Elsősorban az volt a lényeg, hogy a magnak, Máréfalvának meglegyen az, hogy kulturálisan fel tudjon lélegezni, hogy olyan darabokhoz jusson hozzá, olyan ízlelésekhez, amiket annó annak idején esetleg ő is játszott benne, esetleg hallott róla, és úgy szerette volna amatőr színészektől megtapasztalni, illetve látni ezt a játszást is, ezen dolgoztunk. Hát nem mondom, hogy kutatást végeztem arról, hogy milyen darabokat játszottak a 80-90 éves emberek, de hogy volt megkérdezve, és azt próbáltuk visszahozni, azt próbáltuk ismét színpadra vinni egy kicsi korrigálással, helyenként egy kicsi dramaturgiával, amire szükség volt, de iszonyúan nagy sikere lett. És nem vagyunk szakképzett színészek, és magam sem vagyok rendező, de azt a nyers, igazi, faragatlan dolgot belevittük, és óriási sikere lett. Úgyhogy a kultúrának ezen része kielégítődve látszik, és ezen kívül tánccsoportja is van Máréfalvának. Ügyesen nevelik fel a kicsinyeket egészen nagyig, hogy tudjanak helytállni.
Az iskolai program keretében táncolnak, vagy ez külön iskolán kívüli tevékenység?
Iskolán kívüli tevékenység.
A színjátszó csoportot mikor láthatjuk?
Kezdetektől, amikor megalakultunk, akkor az első darabot Húsvétra időzítettük be, ami sikerrel járt, tehát hogy meg tudtuk csinálni, színpadra vittük. Utána november 5-én Szent Imre búcsús ünnepünkre ugyanazt a darabot, amit Húsvétkor bemutattunk, ismét előadtuk, és igyekeztünk abba járni, hogy ha karácsonyra egy kisebbet tudunk, aztán fogtunk neki a következőnek, és hogy Húsvétra mindig legyen új bemutatónk. Három darabot sikerült eddig színpadra vinni. Most a legutóbbival, a Kéri Ferenc meghalsz banya című rövid részletet fogjuk vinni Bágyba. Kaptunk ugyanis egy meghívást, aminek nagyon örülünk, hogy ki tudjuk vinni magunkat a nagyvilág szeme elé, de még mindig elsősorban azt tartjuk fontosnak, hogy a mi községünk emberkéi jól lakjanak ezzel a dologgal. A jól lakás azt nem úgy értettem, hogy elegük legyen belőlünk, hanem hogy csemegézzenek. Csemegézzenek és lássák az ő gyerekeiket színpadra állni, és élvezzék, mert én emlékszem gyerekkoromból erre az élményre, hogy amikor valami olyan történt, ami nyers volt a színpadon, ami nem a túloktatott művészektől jött, hanem az az ember önmagát vitte a színpadra, egy olyan alakításban, ami 50%-ban megegyezett a saját karakterével, akkor az valahogy egy robbanásszerűen tudta vinni ezt az egészet. És valahol én ezt keresem ezekbe a dolgokba. Amikor átolvasom a darabot, akkor én keresem, hogy ki az, aki. És noha állandó tagja van az Árkusz Fel színjátszó csoportnak, de hogyha valami darab új szereplőt kíván, azt akkor bizony be kell hozni, és látni kell benne. Eddig úgy ívelem, hogy sikeres volt az, hogy mindenkiben azt láttam meg, hogy na, ő 50%-ban az, és a többit az kiegészíti a darabba írt karakter.
Vonzó a színjátszás a mai Mariefalvi fiatal számára? Tehát, hogyha látják, hogy sikert ér el a barátom, a szomszédom, akkor vágynak ebbe a közösségbe?
Igen, 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 vágynak, és vannak jelentkezők, és kérdezik, hogy hogyan tudnának bekerülni. Na most hiszem, hogy fontos nekik is, mert ez egy olyan talaj, amin az ember meg tudja magát tapasztalni így is, hogy én vagyok, de közben más ember bőrébe bújok, és egy nagyszerű dolog, amit az ember legalább élete során egyszer ki kell próbáljon, és hogyha az iskolák most nem szerveznek olyanokat, hogy darabokat tanuljanak be farsangi bálokra, ugye, akkor egyszerűen a gyermekben elvész ez a dolog, hogy akkor hol tudnám én kipróbálni magamat, mint színész, vagy hol tudnám én magamat ismertetni, magamat megtapasztalni, hogy láthatnának engem a szüleim.
Műkedvelő színjátszó csoportok találkozóján nem voltak, vagy nem gondolkodnak, hogy esetleg más csapattal is tapasztalatot cserélni, megbeszélni a problémákat, örömöket?
Voltunk, bár nem mind fellépők, mert nem tudtuk összeállítani a darabot, ugyanis vannak felnőttek is a Zárkóz fel csoportba, tehát hogy nem tudtuk ezt megvalósítani, ellenben voltunk, láttuk őket, láttuk, hogy miben jobbak, esetleg miben másabbak, mint mi, és igyekeztünk tanulni belőle, hogy akkor mit lehet tőlük elvenni, mit lehet magunkhoz hozzáadni, mit lehet magunktól elvenni, ami esetleg nem úgy néz ki tapasztalatcserének ilyen formán, hogy az ember elment és megnézte és levonta a konklúziót, ilyen formában jó volt. Idén is készülünk menni, de még nem kaptunk meghívást.
Hogy lehetne egy kicsit jobban megismertetni Mariefalvát a nagy közönséggel? Mert nekem az a tapasztalatom, hogy a kapukról nagyon tudnak, a képtárról tudnak, de azért nagyon sok mindent meg lehetne itt nézni. Mi lenne az, amit még szívesen megmutatnának a nagy közönségnek, és nem olyan felkapott?
Az, hogy nem olyan felkapott, azt megint nem mondanám, de a gasztronómia is Mariefalvának igencsak jelen van az életében. Gondolok itt a tejfölös repényre, ugye, ami nagyon híres, és a házi kenyerünk is. Ugyanakkor a gazdaság elég ügyesen éldegél még nagyon sok portán belül, ami azt jelenti, hogy van nekünk még házi tojás, felelhető a kecsketej, fejnek tehenet, noha csordánk nincs, de házi tejet még mindig meg lehet vásárolni. És hogyha az ember tartja magát, hogy mint helyi termelőtől bevásárló szakács, mondjuk ugye, aki úgy süti meg a kemencés tejfölös túrós lepényt, hogy helyi termelőtől vásárolja meg a hozzávaló alapanyagot, akkor az azt jelenti, hogy Mariefalván belül marad, ugyanakkor ki is adódik, ami azt mondja, hogy helyi és teljes mértékben az. Én, amikor turisztikai vonalban működök, és eljön ide egy csoport, akkor a csomagban megtalálható az is, hogy menjünk el tejfölös lepényt kóstolni is. És arra is van lehetőség, hogy segítsünk begyúrni, kezdetektől ott lenni, kemencébe rakni, kivenni. Maga a folyamata ennek a lepénysütésnek A-tól Z-ig benne van. Illetve kenyérsütésen is részt lehet venni, hogyha valakinek erre van igénye. Hátra lehet menni a kertbe, leszakítani a piros paprikát, a zöld paprikát, meg lehet nézni a tyúkokat, össze lehet szedni a tojást, van erre is lehetőség.
De meg lehet nézni a kovácsmestereket, lehet a méhészeket felkeresni.
Mézet is vásárolhatunk, és van még az az ősi mesterség, ami a kovácsolást illeti, hogy a lovakat patkolják meg, noha átvette már elég ügyesen a gazdaságban való szerepvállalást a gépek sokasága, de még működik a szekerezés, még működik a szénacsinálás, még működik sok minden.
Domokos vagyok, Mariefalvi lakós, főállású méhész. 10 év külföldi tartózkodás után, mikor hazajöttem, akkor gondolkoztam, hogy mibe fogjak bele, hogy saját vállalkozás legyen, mivel hogy a szüleim és a nagyszüleim nem voltak földbirtokosok, így nem volt nagy földterület, és több időt vett volna igénybe a földterületek összevásárlása, így hát úgy gondoltam, hogy a méhészkedés egy jó lehetőség is volt, akkor egy pályázati kiírás, az akkori 112 a fiatal gazda pályázat, és akkor azt megpályáztam, és így indultam a méhészettel.
Ma is jó ötletnek tartja?
Igen, szerintem úgy gondolom, hogy ezt a fiatal gazda pályázatot minden gazdaságban gondolkodó fiatalnak ki kell használni, mert ez egy előfinanszírozás a többi pályázatokkal szemben. Szóval, hogyha sikeresnek bírálják a pályázatot, akkor előre adják a pénzösszeg egy részét, de ezzel a pénzösszeggel meg lehet vásárolni a gépeket és a fejlesztésbe belefoglaltakat, és nem kell várni, hogy az állam utolja, hanem előre megkapja. Ennek az az előnye, hogy nem kell banki hitelhez fordulni, mert ugye tudjuk a román törvényhozás, hogy működik, hogy meg megjönnek a szabályok, mindenhol megjelenik, de ha van kikifizetésről van szó, vagy állami kifizetésről, akkor hónapokat húszót ad. Ha önrészt vett fel az ember a bankból, akkor annak a kamatok pörögnek, és az plusz kiadás.
Hány család mélyel gazdálkodik?
Jelenleg 125 körül családszám van. A méhészet olyan, mint a harmonika, amikor játszunk, hogy tavasszal kinyújtsuk, szaporítsuk anyákat, nevelünk, rajokat csinálunk, télire meg összenyújjuk, hogy nagy családok teleljenek, meg könnyebben áttelelnek a hidegekbe.
Akkor azt jelenti, hogy vándorolni is kell.
Szoktam vándorolni, de nem állandóan, inkább álló méhészet. Mikor vándorolok, akkor akácra vándorolok, harmadik akácra, ide Medgyes környékére.
Milyen volt az idei év? Gyűjtöttek a méhek?
Az idei év egy jó átlagos év volt, nem volt olyan, mint a tavalyi, mert a tavaly az egy rekord év volt, rekordnak számított, de én meg vagyok elégedve.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ha jó a méz, akkor lesz vevő is rá?
Odafigyelek, hogy a minőséget úgy az ízvilágban, meg a kiszerelésbe azt hozzam, és úgy tapasztalom, hogy a vásárlói körülményre gyarapodik.
Elviszik itthonról, vagy kell járni vele piacra, vagy vásárokra?
Én személy szerint nem járok piacra, vásárokra. Egy-két rendezvényen megjelenek a reklámkedvéért, a vásárlók nagy része az helyből elviszi, és vannak viszont eladóim, ahol persze ők olcsóban megkapják, és máshol értékesítik.
Idén harmadik alkalommal szervezték meg a nektáriát, oda benevezett a mézzel?
Sajnos az idén nem, az elmúlt években neveztem be, az idén nem voltam itt, és lemaradtam a nevezési időszakról.
Gondolom, hogy jó, hogyha van ilyen fórum, ahol találkoznak a méhészek, megmutatják, hogy milyen a termékem, szakvéleményt mondanak róla.
Természetesen egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és nagyon magas szakmai háttér van az egész mögött. Hiánypótló rendezvényezés. Én is részt veszek az idén is az előadásokon, meghallgatom, mert mindig az ember tanul, és mindig jönnek új dolgok, szóval úgy gondolom, hogy a méhészetben is, mint minden másban lépést kell tartani a technológiai fejlődéssel, és az új kutatási eredményeket tudni kell.
Hogyha jól akarja csinálni a dolgát, akkor bizonyára a látástól Mikulásig van mit tenni itt a kaptárok körül is. Sok problémával küzdködik-e? Például a betegségekkel, vagy más problémával, medve problémával esetleg látogatja a munkásait?
A medve ellen a villanypásztorra védekezek, kezdetektől fogva, az télen nyáron üzemben van. Minden évben megpróbálkozik a medve bejutni a kerítésen, villanypásztoron át. Szerencsémre idáig még neki nem sikerült, de nincs kizárva, hogy egyszer egy olyan egyed közeledik, amelyik már nem fél a villanypásztortól, és lazán átjön a kerítésen, villanypásztoron minden, mert a szomszéd kukoricását összetörte, előtte most nemrég a szomszédból a csirkéket ette meg. Én idáig úgy érzem, hogy szerencsés voltam ilyen szempontból.
A varó ellen hogy tud küzdeni?
A varó ott ellen régebb taktikkal védegeztem, mióta azt kivonták a forgalomba, azóta epoxistrippe, ilyen oszásavas papírcsíkokkal. Az annyira nem jött be, mert úgy láttam az idén, hogy bizony nagyobb volt az atkaszaporulat. Építetőkereteket használok, és ezeket, mikor a herefiasításokat befedi a család, akkor kiveszem, és abba szoktam ellenőrizni, hogy mennyi a szaporulat. Ugye ez egy biológiai hérítés is az atkával kapcsolatosan. Most vásároltam zárókezelésre batikot, és olvasom éppen a használati utasítást, hogy hogyan kell használni, hogy sok se legyen és hatékony is legyen.
A méhészek segítik egymást, vagy azért a szakmai féltékenység jelentkezik a méhészek között is?
Tapasztalatom szerint én, akikkel tartom a kapcsolatot, azokkal az elmúlt évek során baráti kapcsolat alakult ki. Épp hívott az egyik méhész kollega, hogy ő ezt a batiket használja, és mennyire hatásos volt, és hogy alkalmazta. Én pozitív véleménnyel vagyok a méhész kollégákról.
Ezt meddig lehet csinálni ilyen nagy lelkesedéssel? Gondolom, egy idő után ez már egy életformává válik.
12 éve, hogy csinálom, igen, egy életforma is. Vannak előnyei, hátrányai minden munkának, mikor szezon van, akkor sok a munka, ahogy tetszett említeni, látástól Mikulástig, olyankor szokott lenni egy segédem, pergetés, mert általában félnek a méhektől, kiszedem a kereteket, kipergetik, majd utána visszarakom. Ősz folyamán pedig az értékesítés van. Én úgy gondolom, hogy ha az embernek az egészsége engedi, akkor főállásban nyugdíjaskor is, utána is hobbi szinten.
Péter Katalin vagyok, Máréfalván lakunk, itt gazdálkodunk, itt dolgozzuk meg a földeket, itt teremtsük meg a mindennapi pénzt. Családi vállalkozás. Én a zöldségtermesztésben és a virágtermesztésben érzem magamot, hogy az az én dolgom inkább. Én vagyok érte a felelős, hogy mit hogy kellene csinálni. A férjemnek vannak az állatok. Én oda nem igazán szoktam menni segíteni, viszont ő mindig segít, amit én csinálok abban.
Van nagy terület? Van, ahol zöldséget termeszteni, vagy virágot?
Van, igen. Ez nekünk elég. Anyósom segít be, vagy anyukám is besegít, apu is. Mikor kinek van egy kis ideje, és nincs plusz munkásunk, aki napi szinten jönne. Úgyhogy ez a terület, ami van, bőségesen elég nekünk.
Ez hány ár?
Ez, ahol itt vagyunk, most 49 ár. 10 ár fólia rész van, és a többi a szabad terület, de ez mellett még vannak picit lejjebb földek, ahol hagyma, meg baszúj van, ezeket is ugyanúgy megdolgozzuk.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit lehet eladni? Vagy hogyha jó minőségű, akkor bármit?
Az, hogyha házi és vegyszermentes, akkor jobban megveszik a vásárlók. Vannak visszajáró vásárlók, és már akik kóstolták, azok nem kételkednek, hogy vajon finom vagy nem. Nem igazán szoktam olyan nagyon sokat hirdetni az zöldségeket, mert tele van mindennel az internet, tele van a szövegekkel, hogy ilyen vegyszermentes, olyan vegyszermentes, holott a mai világban nagyon nehéz annélkül dolgozni. Szeretik a házit, és szeretik az emberek, hogy ne legyen benne egy fikarnyi vegyszer sem, viszont tökéletes legyen, és ez a kettő nem fér össze. Az az ember, aki megtermeli, az éjjel-nappal lakjon benne, és mégis mikor talán egy lejjel kér többet azért az áruért, amit ő termelt meg, és nem innen-onnan fel van vásárolva talán, még ő azt mondja, hogy a piacon ennyi vagy annyi, hogy te miért adod drágában, vagy miért szeretnéd egy lejjel drágában adni, és ezt nem mindig értik meg. Úgyhogy vannak nehéz dolgok, de az ilyeneket el szoktam engedni, csak úgymondva pozitív emberekkel próbálok beszélgetni, hogy lendítsenek jobban. De amúgy ezt nagyon szeretem én csinálni, tehát nem feltétlen a pénz miatt, mert szeretek. Nekem vasárnap sem esik rosszul, ha ki kell mennem gyomlálni vagy öntözni, mert szeretem ezt csinálni.
Az értékesítés a piacon történik, vagy most már a hűséges vásárlók háztól is elviszik?
Piacon értékesíteni a csíkszeredai piacra járunk. Tavasszal a palántokat szoktam ott értékesíteni, és ősszel a krizántimot meg az árvácskát. A többi zöldséget, vannak ilyen helyi termék oldalak, ott szoktam hirdetni, kijönnek házhoz, és elviszik. Nem tudom én sokszor vállalni, hogy beviszem akár városba, mert nagyon sok időt vesz fel. És kijönnek, örvennek, hogy kapnak házi terméket.
Udvarhely közelebb van, ott nem próbálkozott a piacon? Vagy Csíkban jobban megveszik?
Nincsen az, hogy hol veszik meg jobban, mert mindenütt jól megveszik. Én jártam 3 évet Csíkszeredába piacra, úgyhogy jártam nyáron is, de mivel, hogy most a fiunk a nyáron betöltötte a 9 évet iskolában jár, 2 éves, 3 és 4 éves volt, mikor én piacra jártam, úgy eltelt az az év, hogy szinte nem is voltam vele. És akkor vetettük magunknak a kérdést, hogy érdemes menni reggeltől estig piacra azért, hogy nem vagy a gyermekeddel, tehát miért dolgozol, melyik az élmény, melyik a fontosabb. Így kimaradt. Anyukámmal jártam gyermekkoromba, palántal Csíkszeredába, ott kezdtük meg, valamiért én is ott maradtam, ott folytattam. Tehát vannak, akik már ismernek, hogy kicsi voltam, még férhes se voltam, mert akkor voltam piacon, vagy van, akinek az is megmaradt, hogy terhesen, nagy hason májusban még palántot árultam, úgyhogy inkább valamiért oda vonz. Ide az udvarhelyi piacra is nem volna rossz, csak kell oda legalább 1-2 év, hogy annyira be tudják kerülni, hogy az emberek jobban megismerjenek. Már megvannak ugye, hogy ki hol árul, keresztúriakból inkább többen vannak. És én most úgy vagyok, hogy ami út ki van verve, maradok azon egyelőre.
A fóliák azok a zöldséges szolgálják ki, vagy a virágokat inkább?
Hát a fóliák azok nagyon-nagyon ki vannak használva, mert tavasszal kezdjük a retek hagymával, spenót salátát, utána jönnek a palántok, nyáron pedig van benne uborka, paradicsom. És október 1-e az utolsó időpont, amikor kitakarítsuk az összes zöldséget belőle, ha szeretne még teremni, ha nem, és behordjuk a virágokat. Mert azoknak kell a meleg, hogy kinyíljanak, jönnek később a fagyok, és a virágnak ki van nyílva, a szirma is megfagy, akkor már nem szép, nem tudjuk eladni. Úgyhogy mindenre is használjuk a fóliát.
Meddig lehet ezt ilyen nagy lelkesedéssel csinálni?
Nagy lendülettel csináljuk. Sok feltöltődést ad, mikor az emberek meg vannak elégedve avalamit csinálunk, vagy avalamit adunk. Nekem is vannak rossz napjaim, sőt, még hetekbe is belé nyúlik, hogy úgy gondolom, hogy nem éri megcsinálni, mert reggeltől estig dolgozunk. találkozunk. Na, de eltelnek az ilyen hetek, és jönnek az olyanok, mikor találkozok emberekkel, akik örvennek, értékelik azt, amit csinálunk. De nagy valószínűség, hogy én, mivel nagyon-nagyon szeretem ezt, könnyebben megy, de sok minden elmarad. Nagyon sok helyre nem tudunk elérni időbe, nem tudunk elmenni, mert meg öntözni kell, mert meg ezt azt kell csinálni, és otthon a házi munkában is vannak többé-kevésbé elmaradások, de igyekszem, mikor úgy van, akkor megcsinálni, mikor tudok főzök, mikor nem tudok, nem főzök. Elfogadta a család, együtt csináljuk, megelégszünk így evel.
Mikor nyaralnak? Télen?
Nem, nyáron szoktunk nyaralni. Van egy csapat, akivel most második éve már, hogy elmegyünk. De az is úgy történik, hogy januárban lefoglaljuk, mert hogyha júniusban kellene lefoglalni, és akkor kellene, hogy menjünk, biztos vagyok benne, nem mennénk el, mert azelőtt egy hétig ilyen nappal, és utána is. Tehát azt a hetet bepótolod. Jó elmenni, de ha akkor kellene dönteni, többin valószínű, hogy nem mennénk el, mert inkább ne menjünk, dolgozzunk, csináljuk lazán tovább, de az az egy hét az jó. Kikapcsolódunk, pihenünk, itthoni dolgokat rábízom anyukámra, anyósomra, és az az egy hetet tényleg úgymondva kikapcsolódok.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Máréfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.